Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vétesaljai László. Pénteki adásunk témái: a koreai Lazarus Yu Heung Sik püspök a papi kongregáció új prefektusa, Ferenc pápa a latin-amerikai jezsuitákhoz, a világban uralkodó egyenlőtlenségek miatt kritikai lelkiismeretre kell nevelni, új utakat kell keresni az evangélium hirdetésére, Marsz bíboros válasza Ferenc pápának, a világiak, a család és az élet dikasztériumának dekrétuma a hívek társulati küldetéséről. A kolumbiai egyház megújítja a felajánlását Jézus szent szívének.
A koreai Lazarus Yu Heung Sik püspök a papi kongregáció új prefektusa. Ferenc pápa elfogadta Benjamino Stella bíboros életkora miatt benyújtott lemondását, és helyére kinevezte a 69 esztendős dél-koreai főpásztort. Az új prefektus ismeri a pápát, és személyesen fogadta őt Dél-Koreában 2014-ben tett apostoli látogatásakor. Augusztusban tölti be 80. életévét Stella bíboros, ezért a szokásnak megfelelően leköszönt hivataláról. Amint az már az istentiszteleti és szentségi kongregációnál is történt, a vezetőváltást most is egy pápa által megbízott látogatás előzi meg. Lazarus Yu Heung Sik 1954-ben született, és a Dezsoni Egyházmegyében szentelték pappá. 2003-ban segédpüspök, 2 év múlva az egyházmegye vezetője lett. A koreai főpásztor a helyi püspöki konferencia békebizottságának elnöke volt. 4 ízben tett utazást Észak-Koreába. A klérus kongregáció prefektusi kinevezését megelőzően Ferenc pápa már egy másik ázsiai bíborost is kitüntetett bizalmával, Luis Antonio Tagle személyében. A Fülöp-szigeteki bíboros vezeti a népek evangelizálása kongregációt. Az elmúlt napokban Mondové püspöke Egidio Miragoli levélben tudatta egyházmegye papjaival, hogy a pápa megbízta, nevében látogassa meg a klérus kongregációt, mivel küszöbben áll a vezetőváltás. Ezt megelőzően Claudio Maniago érsek kereste föl az istentiszteleti és szentségi kongregációt, miután a pápa elfogadta a 75 esztendős gínai Robert Sará bíboros lemondását. Nagy valószínűséggel ezentúl Ferenc pápa ezt az ügymenetet követi majd a többi dikasztérium esetében is, ahol vezetőváltásra kerül sor. A papi kongregációban már régóta vártak a kinevezésre. Az eddigi prefektus Benjamino Stella bíboros augusztus 18-án betölti 80. évét. Apostoli nuncius, majd a Pápai Egyházi Akadémia elnöke volt. 2013-ban nevezték ki a klérus kongregáció élére, pár hónappal Ferenc pápa megválasztása után. A pápa úgy rendelkezett, hogy Stella bíboros hivatalban marad mindaddig, amíg az új prefektus átveszi hivatalát. Ferenc pápa a latin-amerikai jezsuitákhoz. A világban uralkodó egyenlőtlenségek miatt kritikai lelkiismeretre kell nevelni. Videóüzenetben fordult a pápa az alapításának 20. évfordulóját ünneplő latin-amerikai jezsuita kollégiumok szövetségéhez. A szervezet több mint 90 iskolát működtet Latin-Amerika 19 országában. Legyenek a befogadás helyei, tárt kapukkal a szegények előtt, és mondjanak nemet az önző elit iskolákra. Olyan helyekre van szükség, ahol kritikai érzéket fejlesztenek ki a tanulókban egyes fejlődési és fogyasztási modellek iránt, melyek szégyenletes egyenlőtlenségeket gerjesztenek, és nagy szenvedést okoznak a világ népességének. Iskoláik álljanak nyitva, főleg a szegények előtt, kötözzék be sebeiket, és tanulják meg olvasni az idők jeleit. Ferenc pápa így határozza meg üzenetében a jezsuita fenntartású latin-amerikai iskolákat. A 20 éve működő nevelési hálózat a latin-amerikai jezsuita provinciák konferenciájához tartozik. 92 intézményt foglal magába, 19 országban vannak jelen. 2001-ben alakult a szövetség, mely több mint 135 ezer diákot és több mint 11 ezer oktatót és nevelőt tömörít. Az egyes intézmények azonos identitásúak, céljuk a közép- és dél-amerikai nevelési és társadalmi átalakulás elősegítése. A pápa megerősíti őket ebben a küldetésükben. Azt szeretném, hogy iskoláitok lelkiismeretesek legyenek, és erre neveljenek, mondja a spanyol nyelvű videóban a Szent Atya. Lépjenek ki az emberek közé, követve Jézus példáját, aki megtanítja, hogy kapcsolatban legyünk másokkal és a teremtett világgal. Találkozzanak a kicsinyekkel, a szegényekkel, a kiselejtezettekkel. Neveljenek missziós szívű tanítványokat abban a bizonyosságban, hogy az élet abban a mértékben növekszik és érlelődik, amennyire mi odaadjuk az életünket másokért. Ha konzerválni akarjuk életünket, akkor naftalin szagú múzeumi tárgyakká válunk, ez pedig nem használ, fejti ki a pápa. Az argentin származású jezsuita pápa tehát befogadó iskolákat akar látni, amelyekben begyógyítják az emberek sebeit. Olyan iskolákat, amelyeknek mindig tárva a kapuja, ahol nem csak beszélnek, hanem tevőlegesen nyitnak a szegények felé, beengedik őket, és ők maguk is elébük mennek. Ne engedjenek az önző elitiskola kísértésének, tanuljanak meg együtt élni mindenkivel. Éljék meg a testvériséget, tudva, hogy minden mindennel összefügg. Ne feledjék, hogy a testvériség elsősorban nem erkölcsi kötelességet fejez ki, hanem az emberi nem és az egész teremtett világ objektív hovatartozását. Ez a testvériség. Családban egymás testvéreiként teremtettünk. A pápa annak a kívánságának ad hangot, hogy a latin-amerikai jezsuita kollégiumok szövetsége által működtetett iskolák tanítsanak meg helyes döntéseket hozni, olvasni az idők jeleit. Tanítsanak meg arra, hogy életünket ajándékként éljük, amelyért hálásnak kell lennünk, és azt meg kell osztanunk másokkal. Ugyanakkor legyünk kritikusak a fejlődési, gyártási és fogyasztási modellekkel kapcsolatban, amelyek szédületes gyorsasággal visznek egy szégyenletes egyenlőtlenség felé, szenvedést okozva a népesség nagy részének a világon. Tanítványokat és misszionáriusokat neveljenek a jezsuita iskolák, összegezte gondolatait Ferenc pápa, idézve a 2007-es történelmi aparecidai latin-amerikai püspöki találkozó üzenetéből. Dolgozzatok tovább együtt további 20 és még 20 és még 20 éven át, a globális nevelési egyezménnyel kiegészülve, és segítsétek elő a hitet és az igazságosságot.
Új utakat kell keresni az evangélium hirdetésére. Marx bíboros válasza Ferenc pápának. A Ferenc pápa és a müncheni érsek közötti gyors és nyilvános levélváltás eredményeként Reinhard Marx bíboros még aznap, június 10-én csütörtökön válaszolt a Szent Atya levelére, amelyben Ferenc pápa elutasította az érsek lemondását és szolgálata folytatására szólította fel. Marx bíboros az érsesség honlapján tette közzé közleményét. Meglepett a Szent Atya válasza. Nem számítottam ilyen gyors reagálásra, és nem is vártam a döntést, hogy szolgálatomat München-Freising érsekeként tovább kell folytatnom. Meghatott a levél részletes jellege és testvéri hangneme, és érzem, hogy mennyire megértette és elfogadta a kérésemet. Az engedelmesség lelkületével elfogadom a döntését, ahogy azt neki megígértem. Ez nekem és a München-Freisingi érsességben végzett közös munka számára azt jelenti, hogy megfontoljuk, milyen új utakon járhatunk, tekintettel a sokféle tévedés történetére, az evangélium hirdetése és a róla szóló tanúság tétel érdekében. A püspök nincs ebben egyedül, és én a következő hetekben azon fogok gondolkodni, hogyan tudnánk együtt még inkább hozzájárulni az egyház megújításához, itt az érsekségünkben és általában véve. A pápa ugyanis sokat merít abból, amit a neki írt levelemben említettem, és fontos impulzusokat ad nekünk. Minden esetre érvényes marad, amit a magyarázatomban kihangsúlyoztam, vagyis, hogy nekem személyes és intézményi felelősséget kell vállalnom éppen az érintettekkel szemben, akiknek a távlatait még erősebben figyelembe kell venni. Nagy felelősséget jelent számomra a pápának ez a döntése. Nem lehet követendő út se nekem, se az érsekségnek egyszerűen csak visszatérni a régi napirendhez. Olvassuk Marx bíboros válaszát Ferenc pápához. A világiak, a család és az élet dikasztériumának dekrétuma a hívek társulati küldetéséről és annak módozatairól. Ferenc pápa jóvá hagyta a világiak, a család és az élet dikasztériumának dekrétumát, amely a világi hívek társulati küldetését szabályozza a nemzetközi társulatok élén. A dekrétum arra irányul, hogy a vezetőség a közösség hiteles szolgálatában álljon, szemben a túlzó személyes szerepvállalással és visszaélésekkel. Kivételek lehetségesek az alapítók esetében. A világiak, a család és az élet dikasztériuma január 3-ig eltezéssel pénteken közzétette azt a dekrétumot, mely a világi hívek társulati küldetésének időtartamát és számát szabályozza a világi hívek magán és nyilvános nemzetközi társulatai élén. A 3 hónapon belül érvénybe lépő dekrétum rögzíti, hogy maximum 10 évig terjedhet egy mandátum, és előírja a vezetésben a tagok megfelelő arányszámú képviseletét. A dekrétum a dikasztérium hatáskörébe tartozó összes intézmény működésére vonatkozik. Egészséges váltás irányoz elő a dokumentum az intézmények élén álló irányításban, hogy a vezetőség hiteles szolgálatként töltse be feladatát az egyházi közösségben. A dikasztérium a dekrétumot magyarázó jegyzettel látta el, amely Ferenc pápára hivatkozik, aki elődei vonalában ajánlja, hogy a világi hívek társulatai az egyházi érettség útját járják a missziós megtérés szemléletével. A prioritások között a dekrétum felsorolja a személyi szabadság tiszteletét, az autoreferencialitás, az egyoldalúság és abszolutizálás túlhaladását, egy mind szélesebb szinodalitás erőmozdítását és a közösség értékes javának a szolgálatát. A magyarázó jegyzet továbbá megállapítja, hogy gyakorta a vezetés korlátok hiányában kedvez a karizma kisajátításának, a személyeskedésnek, a szerepek koncentrálásának, az autoreferencialitásnak, amelyek könnyen okozzák az emberi méltóság és szabadságuk súlyos megsértését, sőt vezetnek valódi és súlyos visszaélésekhez. A rossz vezetés óhatatlanul konfliktusokat és feszültséget teremt, amelyek megsebzik a közösséget és meggyengítik a missziós lelkületet. A tapasztalatok ehelyett azt mutatják, hogy az irányító testületek nemzedékek szerinti váltása a vezetői feladatok körforgása révén nagy előnyökkel jár az egyesület életképessége szempontjából. Lehetőséget kínál a kreatív növekedésre és ösztönzés jelent a képzési beruházásukra. Felélénkíti a hűséget az eredeti karizmához, hatékonnyá teszi az idők jeleinek a magyarázatát. Továbbá a missziós tevékenység új és jelenlegi módjaira ösztönöz. Ugyanakkor a dikasztérium tisztában van az alapító kult szerepével, ezért fenntartja jogot arra, hogy mentesítse őket a megbizatások által megállapított korlátok alól, ha azt a fejlesztés és az egyesület vagy a testület stabilitása szempontjából helyén valónak tartja, illetve ha ez a kivétel megfelel a központi kormányzati szerv egyértelmű akaratának. A moderátor szerepére vonatkozóan is lehet kivételt tenni. Az Osservatore Romano Vatikáni napilap számárai cikkében Ulrich Rode jezsuita atya, a Pápai Gerge Egyetem kánonjogi karának dékánja és a dikasztérium tanácsadója pontosítja, hogy a dekrétum a dikasztérium által elismert vagy felállított 109 világi intézmény mellett a világiak, a család és az élet dikasztériumának fennhatósága alá tartozó más testületekre is vonatkozik, ideértve többek között a neokatekumenális utat, a kurziót és a katolikus karizmatikus megújulás nemzetközi szolgálatát, a kariszt is. Rodi atya ezért megerősíti. Számítani lehet arra, hogy sok egyesületnek közgyűlést kell összehívnia, hogy döntsön a szükséges jóváhagyás céljából a dikasztériumhoz benyújtandó alapszabály módosításairól. Különleges sürgősség áll fenn azon társulatok esetében, amelyek a rendelet által meghatározott határértékeket a jelenlegi megbízatás időtartama alatt már túllépték. Végül a cikk annak a lehetőségét hangsúlyozza, hogy az egyházmegyei és nemzeti társulatok, még ha nem is kötelesek betartani a rendeletet, de mégis figyelembe vehetik azt a normák jövőbeni kiterjesztése esetén, vagy egyszerűen csak az észszerűség jegyében. A kolumbiai egyház megújítja a felajánlását Jézus Szent Szívének. A kolumbiai püspöki konferencia felhívást intézett az ország katolikus híveihez, hogy június 11-én, Jézus Szent Szíve ünnepén vegyenek részt a kolumbiai prímási székesegyházban tartott szentmisén, amelyen megújítják az ország felajánlását Jézus Szentsége Szívének. A püspökök arra buzdítják a híveket, hogy kapcsolódjanak be a televíziós és internetes közvetítésekbe, plébániai vagy családi szinten, és együtt imádkozzanak a hitélet elmélyüléséért, a járvány megszűnéséért és a kolumbiai nép egészségéért. 119 évvel ezelőtt, 1902-ben került sor az első felajánlásra, amikor Bogota akkori főpásztora Bernardo Herrera Restrepo érsek az egész országot Jézus Szentsége Szívének szentelte, az 1899-ben kitört, úgynevezett ezernapos háború befejezéséért. A három éven át tartó véres háború mind jobban súlyosbodott, és már-már nemzeti katasztrófával fenyegetett, amikor Restrepo érsek arra kérte José Manuel Marroquín államfőt, hogy forduljon Jézus Szentséges szívéhez. 1902. június 22-én ajánlották fel a kolumbiai köztársaságot Jézus Szentsége Szívének, és egyúttal letették a Nemzeti Fogadalom templomának alapkövét. 5 hónappal a felajánlás után, 1902. november 21-én aláírták a Wisconsini szerződést, amely véget vetett a háborúnak, és így megkezdődhetett a béke és a nemzeti egyetértés időszaka. Adásunkat Ferenc pápa Twitter üzenetével zárjuk Jézus Szentséges Szívének ünnepén. Mindenkit arra hívok, hogy tekintsen bizalommal Jézus Szent Szívére, és ismételje gyakran, főként ebben a mostani június hónapban. Szelíd és alázatú szívű Jézus, alakítsd át a szívünket, és taníts minket Isten is a fele barát nagy lelkű szeretetére. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzzuk Önöktől a mai adás szerkesztője, Vértesa Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Hírpercek.